Barátunk a reklám, ő következik.
A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
Ez reklám volt, jó volt.
Figyelmeztetés! A következő epizódban többek között egy kábítószerről lesz szó, a kokainról. Semmiképpen nem célom a kábítószerek használatának helyeslése vagy glorifikálása. A kokain testet és lelket pusztító, függőséget okozó kábítószer. Ha magad is függő vagy, vagy ismersz valakit, aki függőségben szenved és segítségre szorul, ingyenes és anonim segítséget kaphatsz többek között online, a www.drogstop.hu és a 0680 505 678-as telefonszám alatt. Üdvözöllek, ez itt az Agytágító Podcast, én Júlia vagyok. Majd kérdéssel kezdeném. Mond neked valamit az a név, hogy John Stith Pemberton? Nem? Valószínű nem hallottad a nevét, viszont egészen biztos vagyok abban, hogy ismered és fogyasztottad már azt a valamit, amit ő talált ki. Na jó, nem eredeti formában, az ma már nem legális. Egy szemfüles junkie. John Pemberton egy amerikai patikus volt, és már az elején ledövöm a poént, ő keverte ki a Coca-Colát. De az ő Coca-Colája, az eredeti kóla, nem az, amit ma a hűtőben találsz. A Coca-Colának elég sötét a története, és a cég nem hajlandó beszélni erről. Makacsul, tagad mindent. De konkrétan mire célzok? Ugorjunk egyet az időben, Amerikába, 1864 júniusába. Egy héttel azután, hogy Robert Lee megadta magát Ulysses Grantnek, a hír még nem jutott el a Chattahoochee folyóhoz, ahol az amerikai polgárháború egyik utolsó csatáját vívták. Keserűen ironikus dolog, ha egy csatában kell harcolni, amikor a háborúnak már vége. Ebben a csatában harcolt a déli hadsereg 34 éves alezredese John Pemberton is. És olyan súlyos szabadöfést kapott a mellkasába, hogy majdnem belehalt. Végül ugyan sikerült túlélnie, de a sebesülése annyira rettenetesen fájdalmas volt, hogy ez abban az időben csak a morfiummal való fájdalomcsillapítást jelentette. Pemberton, mint oly sok bajtársa a polgárháború mindkét oldalán, erősen morfiumfüggővé vált. Civil életében Pemberton gyógyszerész volt. Szívesen kísérletezgetett mindenféle gyógyszerrel és gyógynövénykészítménnyel. Ennek eredményeképpen egy egész sor termék született, köztük a Eureka Oil, a Heuréka olaj, egy vérbalzsam, amiről el nem tudom képzelni, hogy mi volt, különböző mágyógyszerek, köhögéscsillapító szirupok, sőt, még hajfesték is. ...1886-ot írunk. Pemberton már egy ideje elhatározta, hogy kifejleszt egy olyan gyógymódot, ami segít a fejfájás, a fáradtság, sőt a depresszió ellen is. De mindenek előtt a túlságosan is népszerű morfiumot kellett helyettesítenie. Végül aztán némi kísérletezés után, 1886. május 8-án kifejlesztett egy sötét, sűrű szirupot, amelyet Pemberton's French Wine Coca-nak nevezett el. Hogy milyen volt a hatása? Nos, spontán feldobta a hangulatodat, és olyan energiát éreztél magadban, amiről nem is sejtetted, hogy létezik. Ha megnézzük az összetételét, hamar kiderül, hogy miért. Az új ital tartalmazott bort és kóladiót, egy Damiana nevű anyagot, amely természetes afrodiziákum, és a koka növény leveleinek kivonatát, tehát tiszta kokaint. A French wine kokát mindenre ajánlották. Fejfájásra, agytonikként és szellemi italként reklámozták, és állítólag enyhítette a menstruációs görcsöket is. Kokaint mindenkinek! De mikor is beszélhetünk igazából kokainról? A kokain a kemény drogok kaviárját és a világ egyik legnépszerűbb kábítószerét körülbelül időszámításunk előtt 3000 óta használják élénkítőszerként. A kokaint az Andokban őshonos Erythroxylum koka növényből nyerik. A perui inkák a koka növény leveleit rágták élénkítő hatása miatt. A növény feltűnésmentes, egy bokor a bokrok között. De ez a bokor néhány embernek mesés vagyont hozott, és sok millió életet tett tönkre. 1859-ben Németországban Albert Niemann, egy okos fiatal doktorandusz éppen témát keresett a disszertációjához. A doktorandusz úgy döntött, hogy kivonja a hatóanyagot a koka levelekből. Sikerült izolálni a kokaint, megszerezte a doktori címet. A zseniális, mindössze 26 éves orvos ezután etilénnel és kéndiklórral kísérletezett, feltalálta a mustárgázt, és kísérletei közben sajnos megölte magát. A kokain fájdalomcsillapító hatása elkerülhetetlenül azt eredményezte, hogy a 19. század végén és a 20. század elején gyógyszergyártók és sarlatánok is lelkesen felkarolták. A kokain volt fő összetevője számos népszerű készítménynek, mint például a Lloyd's Cocaine Toothache Drops-nak, azaz Lloyd's Cocaine cseppek fogfájása, amelyet azonnali hatásúnak hirdettek. A cseppek ára mindössze 15 cent volt csomagoként, és őrület, többek között fogzó gyerekek esetében is ajánlották a használatát. Amikor a kokain volt a menő, mindenütt kokain tonikot főztek, mindenbe belerakták. Remek példa erre az étvágy keresztű hatású Coca Beef Tonic, amely, most kapaszkodj meg, húspótlónak készült. Akinek nem volt pénz egy rendeztelet bélszínre, legalább egy marhahús ízű italt megengedhetett magának utolsó filléreiből. Az italban keveredett a kokain és a 23%-os alkohol. De hát érthető is. Mi más segít leküzdeni az éhségérzetet, mint az, ha egyszerre vagy beállva és elázva. De sokkal népszerűbb volt a kokain és a bor kombinációja. Angelo Mariani, egy francia vegyész, beletömött néhány kokalevelet egy jó üveg bordói üvegbe és várt. A borban levő alkohol kivonta a kokaint a levelekből, amelyek aztán feloldódtak, és az eredmény egy rendkívül nehéz löcs lett. Mariani-nak tetszett a hatás, így a bordói bort palackozott kokalevéllel, és az egészet magáról szerényen Vin Mariani-nak nevezte el, és azonnal egy vagyont keresett vele. Ami nem meglepő, tekintve a 10%-os alkoholt és a 8%-os kokain tartalmát. És ha azt gondolod, hogy csak a szegény csürhe fogyasztotta, nagyon tévedsz. A Vin Mariani lelkes fogyasztója volt például Sir Arthur Conan Doyle, Jules Verne, Alexandre Dumas, Robert Louis Stevenson, Thomas Edison, de Victoria királynő is, valamint 13. Leó pápa, 10. Pius pápával egyetemben. A rossz nyelvek szerint egyébként 13. Leó annyira szerette azt az italt, hogy állítólag mindig hordott magával belőle egy kis flaskában. Pemberton találmányát üvegenként 5 centért adta el. A Coca-Cola név Pemberton későbbi partnerétől és könyvelőjétől Frank Robinson-től származik. Utóbbi úgy érezte, hogy a két C jól mutatna a reklámban. Ráadásul akkoriban az alliteráció volt a divat a márka neveknél. Könnyen megjegyezhető volt, és különösen jól mutatott a reklámtáblákon. A jellegzetes felirat összetéveszthetetlenné tette az italt, és most már az egész Egyesült Államokban árulták. Sötét múlt. De mik azok a sötét dolgok, amiket megemlítettem? Mike Pendergrast, amerikai író és újságíró, évek óta kutatja a Coca-Cola elhallgatott történelmét. Könyveket is publikált a kutatásairól. Szerinte azért nem tudunk ezekről, illetve azért nem foglalkoznak nyíltan a témával, mert a Coca-Cola Company szereti szépíteni saját történelmét. Az üdítőitalokban levő kábítószer csúnya dolog, ezért a vállalat elhallgatja történelmének ezt az aspektusát. És nem csak ezt az egyet. Pendergrast azt állítja, hogy birtokában van a Coca-Cola elődjének eredeti receptje. A Coca-Cola drog története ugyanis mélyen gyökerezik az ital történetében, amely még azelőtt kezdődött, hogy az első atlantai szódakútban felszolgáltak volna egy pohár kólát. Rakjuk a Coca-Colát időbeli kontextusba. Amit ma kemény drognak nevezünk, többek között a kokain, akkoriban még nem volt illegális. A Coca-Cola az 1880-as években született. 1886-ban mindenféle termék nyíltan reklámozta kokain tartalmát. Egy olyan időszakban, amikor az emberek erősen rajongtak az idézőjelben egészséges italokért. Minden betegségre és fájdalomra volt egy leleményes üzletember, kurusló, aki egy tonikot dobott a piacra. Fejfájás? Tonikum. Torokfájás? Másik tonikum. A kokain használt egyébként a 19. század utolsó harmadában Európában is széles körben elterjedt és legális volt. Az anyag veszélyességét csak fokozatosan ismerték fel. De vissza Pembertonhöz. A patikus egy kis vagyonra tetszett a French Wine Coca, azaz francia borkoka nevű ital főzésével és értékesítésével. Az egyik eredeti reklámot posztoltam az Instagram oldalamon, ha kíváncsi lennél rá. Pemberton találmánya tehát nem volt új, mert a nagyon hasonló ital Van Marianiben létezett. A lakosság körében tapasztalható tömeges alkoholfogyasztás és az ezzel kapcsolatos problémák miatt 886. júliusában kísérleti jelleggel bevezették a szesztilalmat Atlantában. Ez nem volt jó hír Pemberton számára. Az antialkoholista mozgalom azonban egyre nagyobb befolyásra tett szert, és széles körben népszerűbbé vált a törvényhozók körében. A mozgalom be akarta tiltani az alkoholt, mint minden bűn forrását. Az alkoholtilalom komoly gátot szabott Pemberton terveinek, többé nem tudta eladni a találmányát, ha csak nem változtat valamit a receptben. Minden további nélkül, de természetesen nem sajnálkozás nélkül kiiktatta az alkoholt a keverékből. Mivel Pemberton French Wine kokája a kokalevél kivonata mellett bort is tartalmazott, váltania kellett. Ezért a bort a kóla dió kivonattal helyettesítette és adaptálta a francia bor kóla receptjét. Így született meg a Coca-Cola. Kokainnal. És itt nem az a kérdés merül fel, hogy volt-e benne kokain, hanem az, hogy mennyi kokain volt benne, és esetleg az is, hogy be lehetett-e tépni tőle. Amit nem tudunk, és amit senki sem tud egészen biztosan, az az, hogy pontosan mennyit tartalmazott. Egy pohár Coca-Cola, amelyet akkoriban a szódakutaknál lehetett kapni, 29,57 milliliter volt. Az eredeti recept szerint egy pohár Coca-Cola körülbelül 4,3 mg kokain tartalmazott. Ez viszonylag kis mennyiségű kokain, de ha a kokaint koffeinnel kombináljuk, a kokain hatása felerősödik. 1901-ben egy atlantai orvos beszámol egy 13 éves fiúról, aki naponta 10-20 pohár Coca-Colát ivott, de elveszítette a munkáját és nem engedhette meg magának az italt. 10 pohár kóla, wow! Megjelent az orvosi rendelőben, és idézem, nagyon ideges volt, és szinte összeomlott állapotban volt. A fiú tudta, hogy valami nincs rendben vele, mert nem ivott Coca-Colát. A normál körülmények között a fiú olyan 43-86 mg kokaint vett be. Atlantában azonban nem minden szódakút üzemeltetője tartotta magát a Coca-Cola irányelveihez. Néhány helyen akár négyszer annyi sűrítményt használtak fel, mint az előírás szerint. Ez a fiú számára 172-től 344 mg kokaint jelentett naponta. És hogy ez nyilván szörnyű dolgokhoz vezethetett, ez kézenfekvő. Wilhelm Fleischhacker, bécsi gyógyszerész, az Osztrák Tudományos Akadémián 2006. október 17-én tartott előadása alapján a kokainról írt cikkében a következőket írta. 1885 körül Pemberton amerikai gyógyszerész a kokaint koffeinnel együtt a Coca-Cola nevű italhoz adta, amelyet csodaszerként kínált. 1891-re legalább 200 kokain mérgezésről érkezett jelentés, és 13 halálesetről számoltak be. Pemberton azonban nem sokáig élvezhette a sikert, mert egy ideje már tisztában volt azzal, hogy halálos beteg. Mindössze egy évvel azután, hogy találmányát tökéletesítette, meghalt gyomorrákban. Pemberton néhány héttel halála előtt részvényeit Kendall nevű kollégájának adta el, aki szintén gyógyszerész és üzletember volt, és aki nagyon jó üzleti érzékkel rendelkezett. Pemberton azonban is számított a sikerre, mivel tudta, hogy fiának Charlie-nak még szüksége lesz a jövőjéhez a pénzre, ezért az utolsó harmadot megtartotta. John Pemberton 1888. augusztus 16-án 57 éves korában gyomorrákban halt meg. Fia, Charlie, 6 évvel később halt meg jeles ópium túladagolásában. De előtte még eladta a maradék részvényeit Kendallnek, mert szüksége volt a pénzre. Kendall további részvényeket szerzett, és végül teljesen átvette a termék irányítását. Körülbelül 2300 dollárért. Kendall felhagyott minden más projektjével, teljes mértékben az üdítőit arra koncentrált, és testvérével, két másik partnerével is Robinsonnel együtt megalapította a The Coca-Cola Company-t. A Coca-Cola védjegyet 1893-ban jegyeztették be. A vállalat egyre nőtt és nőtt, és 1894-ben Dallasban épült fel az első Atlantán kívüli gyár. Egy évvel később újabbak következtek Chicagóban és Los Angelesben. Az italt 1899 óta árulják a jellegzetes ívelt palackokban. Az első Coca-Cola doboz 1950-ben került forgalomba. A recept mindig is nagy titok volt, és a mai napig is az. Az eredeti recept állítólag egyetlen átiratát 1925-ben egy bank páncél termében helyezték el. Azt mondják, hogy a receptet mindig csak két ember ismeri, és mindkét ember csak az egy-egy felét. A Coca-Cola első formulája egészen 1906-ig tartalmazta a koka levél kionatot. A New Jersey állambeli Maywoodban található Schaefer Alkaloid Works, Mount Stephen Company feladata volt a koka levelek dekokainizálása, mielőtt azokat a Coca-Colában felhasználták volna. A Stephen Company ma az egyetlen olyan vállalat az Egyesült Államokban, amely engedélyt kapott a koka levelek importjára. A vállalat legálisan importálja a koka leveleket a perui állami koka farmról. Maywoodban évente akár 100 tonna koka levelet is feldolgoznak a The Coca-Cola Company számára. A Coca-Cola még ma is tartalmazza a koka levél összetevőit, de az alkaloidokat már nem. A kivont kokain, de egyébként a New York Times kutatásai szerint egy Mallinckrodt nevű gyógyszergyártó cégnek adják el, amely a kokain hidroklorid előállítására használja, amit aztán a szemészetben és a fül-orrgégészetben használt helyi érzéstelenítőként adnak el. A Coca-Cola dekokainizáció nyomán Kendall, a Coca-Cola akkori főnöke új kihívással nézett szembe. Ha a kokain rossz, akkor ő évekig valami rosszat árult nőknek és gyerekeknek, és az embereket drogokhoz juttatta. Ez nyilván elképzelhetetlen és elfogadhatatlan egy olyan vállalat számára, mint a Coca-Cola Company. Mert a vállalat szerint a Coca-Cola egy kellemes és egészséges ital. Egy ital mindenkinek. Valami, ami jót tesz az emberiségnek. Ezért, és most kapaszkodj meg, Kendall úgy döntött, hogy a Coca-Cola soha nem tartalmazott kokaint. Ami következett? Minden történelmi tény ellenére makacs és konzekvens tagadása múltnak. Reklámkampányok indítása. A főüzenet, a Coca-Cola egészséges. Egészséges volt, egészséges is marad. A következő években Kendall a bíróságon eskü alatt állítja, hogy a Coca-Cola soha nem tartalmazott kokaint. Lehet, hogy eddigre talán már ő is elhiszi ezt. Legalábbis ezt feltételezi Pendergrast a könyvében. És hogy mennyire veszélyes a cucc, következzen néhány tény. Alapvetően bárki függővé válhat. Elsősorban pszichológiai függőséget okoz. Kokain nélkül az elvonási tünetek, például kimerültség, depresszió, csökkenő libidó általában eléggé gyorsan jelentkeznek. A túlérzékenyeknél már a legkisebb mennyiségű kokain is kiválthatja az úgynevezett kokain sokkot. A tünetek közé tartozik többek között a légszom, a hideg berítékezés. A tartós kokainfogyasztás következményei, az immunrendszer gyengülése, az erek, a máj, a szív és a vesék károsodása, tüdőkárosodás, crack tüdő. A szipontás károsítja az orrnyálkahártyát és a melléküregeket. Krónikus orvérzést okoz, csökken a szaglás, az ízérzékelés, szexuális diszfunkciók lépnek fel, impotencia. Alvászavarok, depressziók, vezetés és koncentrációs zavarok, szorongás, zavartság, személyiségváltozások, antiszociális és narcisztikus viselkedés, agresszív, könnyen irritálható hangulat, belső nyugtalanság. Előfordulhat a kokain pszichózis, paranoid téveszmékkel és halucinációkkal. Tipikus a dermatocua halucináció, amelyben a használó meg van győződve arról, hogy férgek mászkálnak a bőrén vagy a bőre alatt. De térjünk vissza a sötét titkokhoz. Coca-Cola das Volksgetränk, azaz a nép itala. Számos német és osztrák vállalat tisztázta már a náci korabeli ügyeit, és most egyre több amerikai vállalat teszi ugyanezt. A filmgyártó Kodak elismerte, hogy németországi leányvállalat a kényszermunkásokat alkalmazott a náci időben. A náci rezsim aktív támogatója volt az amerikai Ford vállalat. Hitler csodálta Henry Ford automágnást, aki bevallottan antiszemita volt. Számos amerikai cég példamutató a múlt feldolgozásában, de nem a Coca-Cola Company. Vagy makacsul tagadnak mindent, vagy egyszerűen nem beszélnek róla. Nekem erről kicsit az jut eszembe, hogy ha szorosan becsukom a szemem, akkor nem látom, mi van előttem. Ha pedig nem látom, akkor az nem létezik a számomra. Ugorjunk egy nagyot 2015-ben. A Fanta, narancsos ital, a Coca-Cola kis testvére 2015-ben volt 75 éves. A vállalat ezt kihasználva egy reklámvideót forgatott, amely hatalmas botrány lett az interneten. Az évforduló alkalmából a Coca-Cola Company az ital új változatát, a Fanta Classicot dobja a piacra. Az induláshoz promóciós videó is készült. Ez elmondta, hogy 75 évvel ezelőtt Németországban kevés volt a Coca-Cola előállításához szükséges nyersanyag. A Coca-Cola németországi alkalmazottai idézőjelbe elég okos emberek voltak, és kitaláltak valamit. Volt egy idézőjelben zseniális ötletük, és a rendelkezésre álló kevés alapanyagból új italt fejlesztette ki, a Fantát. A reklámban a Fanta német ikonként szerepel. A Fanta Classic itallal a 75. születésnapra az idézőjelben régi szép idők érzését szeretnék visszahozni. Amint az videó felkerült az internetre, egy gigantikus felháborodás hullám követte. A közösségi médiákban a felhasználók azt kérdezték, hogy a Coca-Cola a náci korszakra gondolt-e a régi szép idők alatt Németországban. A promóciós videó ugyanis elhallgatja, hogy a 75 évvel ezelőtti németországi nyersanyaghiány az importkorlátozásokhoz és Adolf Hitler megsemmisítő kampányaihoz kapcsolódott. A vitatott videót azóta persze törölték a YouTube-ról. A Coca-Cola reagált, úgy nyilatkoztak, hogy a régi szép idők semmiképpen sem a náci korszakra irányultak. Inkább sok vásárló gyerekkorának akartunk emléket állítani. A Coca-Cola minden formában elhatárolódott a náci korszaktól. Pedig a Coca-Cola a náci Németországban hihetetlen karriert futott be. Például az 1936-os berlini olimpiai játékoknál is jelen volt, de nem hivatalos szponzorként, ahogy az interneten néhány helyen olvasható. Európában a 30-as években csupán egyetlen egy területen könyvelhetett el a Coca-Cola hatalmas sikereket, mégpedig a náci Németországban. Szerintem borzasztóan érdekes, ahogy az okos fejek a cégnél a kólát, ezt az ordítóan amerikai üdítőt a náciknak, mint tőzsgyökeres német ital tudták eladni. A Coca-Colát már a bevezetésétől kezdve igyekeztek német, majd később nemzeti szocialista termékként bemutatni. Hatalmas reklámkampányok indultak, amelyek a mai napig jól működnek. Számtalan prospektus nyomtattak ki és osztogattak szét, óriás plakátokat függesztettek ki mindenhova, és ingyenes kóstolókat is osztogattak. Az olyan tömegrendezvényeken, mint például a pártfelvonulások, futballmérkőzések és kerékpárversenyek mindig volt egy Coca-Cola kiszállító kocsi a helyszínen. Különösen a Hitlerjugend rendezvényein, hogy a fiatalabb generáció rögtön a kóla pályára kerüljön. A korabeli fényképeket, plakátokat posztoltam az Instagram oldalamon. A hadiparban és az autópálya építésén dolgozó munkásoknak megfelelő, azaz alkoholmentes italra volt szükségük. Ezek mind ideális feltételek voltak a Coke számára, és az üdítőital jól beleillett az alkoholt nem fogyasztó főval koncepciójába. Hogy Hitler egy kóla fan volt vagy sem, ez nem bizonyítható, mindesetre Mark Pendergrass megemlíti a könyvében, hogy a Führer állítólag kólát kortyolt az Elfújta a szél című film vetítése közben a magánmoziában. Pendergrass szerint még egy fénykép is van, amelyen Hermann Göring a düsseldorfi ipari kiállításon látható, amint egy Coca-Colát fogyaszt. Idővel a kólát egyre inkább a nemzeti szocialista szimbólumokkal hozták összefüggésbe. Például olyan reklám brosúrákat hoztak forgalomba, amelyeknek az előlapján a kólát ivó emberek, a hátoldalán pedig Adolf Hitler portréja volt látható. A német Coca-Cola vállalat tehát nem csak a harmadik birodalommal került közös nevezőre, hanem a nácik bűneiben is részt vett, legkésőbb a kényszermunkások felbérlésével. A háború után ezt az intézkedést azzal indokolták, hogy Keithnek, tehát az akkori főnöknek, nem volt más választás a cég megmentésére. Rámutattak arra, jogosan, lássuk be, hogy a Coca-Cola Company együttműködése nácikkal ehhez képest meglehetősen ártalmatlan volt, idézem. After all, Coke cannot be used to fly airplanes or make bombs. Azaz, végül is a kólával nem lehet repülőt irányítani vagy bombát gyártani. Ebben az értelemben Max Keith talán valójában nem volt náci, inkább a cége, a Coca-Cola fanatikus támogatója volt. Idővel a harmadik birodalom elbukott. A Coca-Cola fennmaradt. Röviddel a német kapituláció után Keith táviratozott Amerikába. A Coca-Cola még mindig működik. Küldjenek auditorokat. Fake news. Újra és újra felbukkan egy állítólagos Coca-Cola reklámplakát 1936-ból. A plakátot megnézheted az Instagram oldalamon, keresd az Attágító podcastra. A plakát nem photoshopozott. Van itt azonban két dolog, ami mindenki számára, aki németül beszél, azonnal feltűnik, mert nagyon bántja a fület. Idézem, ein Volk, ein Reich, ein Getränk, Coke is es. Helyesen így hangzana, ein Volk, ein Reich, ein Getränk, es ist Coke. Tehát, ha lefordítom, egy nép, egy birodalom, egy ital, ez a kóla. Tehát, itt vannak a pontjaim, amiket felírtam. Ein Getränk, egyetlen épeszű német anyanyelvű ember sem írne így a szót umlaut nélkül. Ez azonnal nagyon feltűnő. Ha az illető nem lenne olyan jó a helyesírásban, akkor inkább évvel írná a szót, de semmiképpen sem a-val. Getränk, Getränk. Hatalmas különbség. A német umlaut, ha németül nem beszélők számára, vagy nem jól beszélők számára, kínzás, vagy legalábbis idegesítő, ezért a betűk feletti két pontot gyakran egyszerűen elhagyják. Tehát itt arra lehet következtetni, hogy a plakát készítője nem ismerte helyesen a német nyelvet és a helyesírást, de egy gigantikus cégnél, egy kampány során egy ekkora hiba nem történhetne meg. Magyarul, ez körülbelül úgy hangozna, mint hogyha mondjuk az üdítő ital helyett azt írnám valaki az óriás plakátokra, hogy üdítő ital, valószínűleg azonnal hibaként azonosítanád te is. A második dolog pedig a Coke is ez. Magyarul ez a kóla, vagy az a kóla. Ja. Ez a szlogen nagyon-nagyon döcögősen hangzik, és legalábbis Németországban soha nem volt a Coca-Cola szlogenje. Ez a szlogen szó szerint lefordítva angolra azt eredményezi, hogy Coke is it. És ez valóban a Coca-Cola reklám szlogenje volt, de 1985-ben. 1936-ban viszont a szlogen az volt, hogy a szomjúság nem ismer évszakokat. De akkor honnan származik a plakát? Ez egy kiállítás tárgya volt, amely 2004-ben Londonban került megrendezésre, méghozzá a Coca-Cola náci reklámjai címmel. A kiállítás nagyon érdekes, Mark Thomas, humorista és Tracy Sanders Wood művész szervezte. A kiállításon való részvételre művészeket és művészi ambíciókkal rendelkező látogatókat hívtak meg. A feladatuk az volt, hogy képzeljék el a Coca-Cola reklámjait a náci Németországban. Mark Thomas megjegyezte, a kóla a reklámunk révén létezik, ezért isszák az emberek ezt a cuccot. Nem tudsz elmenekülni tőle. Olyan kiállítást akartunk létrehozni, amely minden alkalommal elgondolkodtatja az embereket, amikor a kólaért nyúlnak. Ennek érdekében egy weboldalt is létrehoztak a felhasználók számára, hogy beküldhessék ötleteiket. Ráadásul a humorista mindig bejelentette a kiállítást a fellépései után, és arra biztatta a rajongóit, hogy küldjék be ötleteiket. Tehát ő és Sanders Wood összesen 400 kiállított tárgyat kaptak, de ezek mindegyike fake. Ezért, emberek, nem kell mindent kritikálatlanul elhinni, ami az interneten terjesztésre kerül. Merj utána nézni, gondolkodj, és keres utána a tényeknek. És jöjjön még egy újabb disznóság, ami a Coca-Cola számlájára írható, a Greenpeace kóla dossziéjából. A Coca-Cola vállalat évente 35 milliárd dollárral több GDP-t termel, mint a világ országainak mintegy a fele, és termékeit több mint 190 országban értékesíti. A vállalat terjeszkedését azonban egy olyan műanyag hullám kíséri, ami világszerte szennyezi a folyókat és az óceánokat, egész állatfajokat fenyeget és felerősíti a klímaválságot. A Coca-Cola percenként 200 ezer egyszer használatos műanyag palackot állít elő. Egyetlen más márkát sem találtak olyan gyakran a természetben a hulladékgyűjtési kampányok során világszerte, mint a Coca-Colát. Legfőbb ideje, hogy a vállalat felelősséget vállaljon a műanyag hulladékért. A legkörnyezetbarátabb megoldás az egyszer használatos palackokról az újra használható palackokra való áttérés. Évente akár 12,7 millió tonna műanyag kerül az óceánokba. Ez percenként egy kamionnyi mennyiség. A műanyag palack a leggyakoribb műanyag hulladék a strandokon. A tengeri állatok, például a cápák, bálnák, tengeri madarak lenyelik a palackokat és a kupakokat. A műanyag hulladék így veszélyezteti az állatok egészségét, sőt gyakran az elpusztulásukhoz is vezet. Ráadásul a műanyag az évek során egyre kisebb és kisebb mikroműanyag darabokra bomlik, amelyeket a legkülönbözőbb élőlények fogyasztanak el, és bekerülnek a táplálékláncba. A tudósok már több mint 700 tengeri fajt dokumentáltak, amelyeket a tengerben levő műanyag veszélyeztet. Mese az újrahasznosításról. A Coca-Cola nagy mértékben propagálja az újrahasznosítást. Azt azonban nem említik, hogy az újrahasznosítás még korán sem kifejlett, és hogy a folyamat során továbbra is sok anyag vész el. Ausztriában például a PET palackok mindössze 28%-át használják fel új palackok gyártására. Attól függően, hogy mennyire épp és tiszta a PET hulladék, általában körülbelül 1,4 régi PET palackra van szükség egy új, újragyártott PET palack előállításához. A Coca-Cola 2020-ra a csomagolásainak mintegy 40%-át szerette volna újrahasznosítani. Hát, ez nem sikerült. A kaliforniai székhelyű India Research Center részletesen dokumentálta a Coca-Cola egyik leányvállalata, a Hindustan Coca-Cola Beverages bűnlajstromát. 5 államban tapasztalható vízhiány, talajvíz és talajszennyezés a palackozó üzemek környékén. A Rajasthan államban található Caladera-ban például több mint 50 falut fenyeget a vízszint csökkenése. Ezen kívül az italokban többször is magas növényvédőszer maradványokat mutattak ki, és a vállalat saját kadmiumot és olmot tartalmazó mérgező hulladékát műtrágyaként értékesítik. 1 liter kóla előállításához 9 liter ivóvízre van szükség. A Coca-Colát és leányvállalatait azzal vádolják, hogy súlyos vízhiányt okoznak a közösségnek azzal, hogy nagy mennyiségű vizet termelnek ki gyáraik számára, ami India számos környezetében mind a víz mennyiségét, mind a minőségét befolyásolja. A kutak kiszáradnak, és az alulfizetett munkások, akiknek nincs ivóvízük, messze nem engedhetik meg maguknak az üdítőitalokat. 2005. augusztusában Kerala állam kormánya bezáratott egy gyárat. A multinacionális vállalat éppen ott folytatta az esővíz összegyűjtésére irányuló környezetvédelmi projektjét, amelyet egy külön weboldalon bemutatott. Ez klasszikus greenwash, miközben a multinacionális vállalat vidéki kisgazdák ezreinek egészségét veszélyezteti, környezetbarát köpenyt terít maga köré. A vállalat működése ellen számos nyilvános tiltakozás zajlott India szerte több ezer állampolgár és számos civil szervezet részvételével. A dél-indiai Kerala állam 2,16 milliárd rúpia, azaz 35 millió euró kártérítés követelt a Coca-Colától víz- és környezetszennyezés miatt. Egy állami szakértői bizottság szerint a 2005-ben bezárt Palakkadi palackozó üzem szennyezte a talajvizet és hulladékokat rakott le mindenhova. A vállalatnak az 1999 és 2004 közötti vízszennyezés, mezőgazdasági termelők veszteségei és az egészségkárosodás miatt kéne fizetnie. Meglepetés, a Coca-Cola tagadja a vádakat. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a rész. Az Instagramon posztoltam fényképeket és linkeket. Keresse az Adtágító podcastra, ott várom kommentjeidet, hozzászólásaidat.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája, egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.